gyerekek nem tudom, szoktátok el nézegetni különösen madarakat, szoktátok? És nem tudom, ismeritek-e a fecskét?
Igen.
Igen? Te is ismered? Igen. Na hát nézzeljét, nem? Pedig van nagyon szép imás farka van, majd anya megmutatja neked is, jó? És képzeljétek, hogy volt egy kis fecske.
És apa megmutatta egyszer egyszer.
Megmutatta? Akkor te is ismered, ugye? És képzeljétek, hogy volt a fészekbe egy kicsi fecske, és látjám, hogy az apa fecske szép kövér kukacsal a szájába közeledik oda hozzá, olyan nagyra nyitotta a száját, amikor már csak nyitva, hogy ő kapja meg azt a fiatalatot, és hogy hamarabb megkapja, kidobta a fejét ott a beletülő alulásról, és annyira igyekezett, hogy végül kiesett. Kiesett a fészekből, annyira nyújtogatta a nyakát, és hát szegényke elkezdett csapkodni a szárnyával, imbolyogva ment lefele, lefele. Mit gondoltak, hogy történt vele?
Megette a macska.
Nem, éppen nem volt ott macska.
Lezolt a földre?
Hát már majdnem. Képzeld, Olga, majdnem leszuhant a földre, már egész a föld közelébe ért, amikor rájött, hogyha ő a szárnyát szépen elkezdik egyformán hozzani, akkor tud repülni. Hát így szerencsére nem csapódott bele a földbe, hanem elkezdett imbolyogva, ugyan elkezdett repülni. Az apacecske szépen követte, és rögtön a legelső fára oda veszette, hogy oda leszálljon. Hát ott kipihenték magukat, főleg a kicsi fecske ezt a nagy utat, és akkor utána az apa fecske elkezdte tanítani repülni, hogy megmutatta neki, hogy kell repülni, mert tudjátok, mindig másképp kellett mozgatni a szárnyát. Hát a szárnya annyira, hát belejött már szegény kis fecske, hogy megpróbált visszarepülni a fészkébe, még nagyon nehezen ment neki, az apa fecskébe kellett őt fölfele segíteni, de nagy nehezen visszajött a fészkébe, és hát akkor nagyon megörült, már végre megnyugodott ez a pici fecske, hogy újra a fészekbe van, jó, puha fészeknél. De a fecskék, tudjátok, olyan nagy repülők egyébként, hogy egész nap szinte képesek a levegőbe lenni. És ott esznek. Mit esznek a fecskék, tudjátok, gyerekek?
Kukacot.
Kukacot, hát ha találnak, igen.
Kukarat.
Legyeket, még a, mi az a csipet Dórika?
Szúnyog!
Szúnyog! A szúnyogokat is képzeljétek, a levegőben elkapkodják, de még a levélteknek is megeszik. És olyan hasznos állatok, ők a mi segítőink.
Meg a kukacot.
Kukacot is, nagyon szeretik, nem a jó könyv.
Meg a gyümölgyödik, mindenben belem a szívba.
Szomjának, inkább az ilyen kovarakat csipegetik. Tudod, és olyan nagy repülők, hogy képesek egész nap a levegőben repülni, és enni, enni ezt a sok-sok röpködők apróságot. És képzeljétek, annyi izma van, szinte hihetetlen, összesen van 1200 pici repülő izma, mert írtó gyorsan kell neki a számát mozgatni, tudjátok, hogy fönnmaradjon. A repülés nagyon nagy erőt kell neki kifejteni repülés közben. És azt már láttátok, hogy milyen fészket épít a kivéreli finom kuka mohával, tollakkal, fűszálakkal, hogy a csipetkének jó helyük legyen. És nem tudom, azt tudjátok egy gyerekek, hogy a fecskék még a Bibliában is szerepelnek. Gondoltátok volna? Akkor már a Biblia is így vagyok. Tudtál?
Kérdés!
Nem?
Igen, nem.
Te tudod?
Nem.
Elolvassam neked, mit ír. Az egyik Zsoltárban, 84. Zsoltárban van írva róla. Elolvassam, hogy mit ír egy Zsoltáros, aki ezt a Zsoltárt írta, de ő is figyelt el fecskéket. A hevér is talál a házat, és a fecske is készhet magának, ahova a fiait elhelyezik. A te oltáraidnál, ó sereget, uram, én királyom, én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Képzeljétek, hogy aki ezt a Zsoltárt írta, megfigyelte, hogy Jeruzsálemben, mikor még ott volt a templom, oda építették a fecskék a házat, a házukat, és ott laktak. Ezen úgy elcsodálkozott, hogy mit gondoltok, a kismadarak megérzik, hogy ott a jó Isten van? Tudhatták ők? Hát tudni nem tudták, de úgy érezték, hogy ott jó lenni. És hogy mit gondoltok gyerekek, hogyan dicsérik a madarak a jó Istent? Igen, hogy énekelnek gyönyörűen. Azt mondja, hogy énekük kell. Nem azt mondja, hogy oda rakták a készüket. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ti hogy dicséritek a Jóisten?
Imádkozás.
Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Viszont imádkozással. És mi? Ti is tudtok? Énekelni is tudtok. Bizonyna, hát tinek ezzel dicséritek. Ugyanúgy a kis fecskék is ezzel dicséritek a Jóisten, ugye? Na hát akkor majd anyára, hogy elolvassatátok a Bibliából, hogy mit írt a fecskéből a Zsoltáról, Sándor Tibor. És most helyre lehet.
Köszönjük szépen.
És most a felnőttek következnek. Természetesen és tulajdonképpen folytatjuk a szombatiskolai témánkat, hisz Apostolok cselekedetei könyvéből vettem az ige szakaszt. Én nagyon szeretem a magam részéről az Apostolok cselekedeteit, mert nagyon gyakorlatias könyv. Ugye nincs benne sok elmélet, hanem a gyakorlatban hogyan valósították meg mindazt, amit ugye a Biblia korábban leírt. Ugye ezt kétségtelenül tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteinek Pál apostol a főszereplője. Tehát őről olvasunk a legtöbb kijelentést, de, és hát Péter apostolról is, de apostolok cselekedeteinek vannak nagyon érdekes mellékszereplői is. És most ezek közül nézzünk meg egy nevezett mellékszereplőt, és lapozzatok Apostolok cselekedetei könyvében a 8. fejezethez. 8. fejezetet nézzük át a 25. versig, és ennek alapján olyan kérdést próbálunk megválaszolni, ami részben a szombatiskolánk is érintett, hogy hogyan indult el az evangélium hirdetés annak idején, az apostoli korban, és egyúttal azt is próbáljuk majd megállapítani, hogy az igaz és a hamis tanítókat hogyan lehet megkülönböztetni. Jó, ezekre a kérdésekre próbáljunk majd választ keresni, illetve próbálunk meg közösen. A 8. fejezet első 4 versét olvassuk el először. Tehát a 8. fejezet első 4 versét csak. Jó? Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését. Ugye Istvánról van szó az előző fejezetben. István halálával végződik ugye a 7. fejezet. És támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlottak Júdeának, Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. István pedig eltakarítták kegyes férfiak, és nagy sírást tettek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyaszent egyházat, házról házra járva, férfiakat, asszonyokat elővonszolva tömlöcbe vetett.
Ugye csak röviden, Istvánra nem térünk ki, mert ezt majd a szombatiskolánk meg fogja tenni. Tehát István megkövezése után egy új helyzet állt elő, ugye Jeruzsálemben. Elkezdődött a hívőknek a kíméletlen üldözése. Ugye itt olvassuk az igében, hogy nem csak férfiakat, de még asszonyokat is tömlöcbe vetettek, és sokakat meg is öltek, nem csak ugye Istvánt. És ugye ebben Saulus élen járt, mint olvastuk, és a gyülekezet szétszóródott Judeában, Samáriában, és a jeruzsálemi gyülekezet tagjai így tulajdonképpen missziómunkásokká váltak. Ugye, ahogy itt olvastuk, hogy széjjel jártak hirdetve az igét. Széjjel jártak hirdetve az igét. Tehát érdekes föltennünk azt a kérdés, hogy hát milyen hatása lett az üldözéseknek. Szóval az üldözésnek az volt a célja, hogy megállítsák az evangélium terjedését. Megakadályozzák, hogy hirdetni tudják, és itt meg pontosan azt olvastuk és látjuk, hogy az evangélium tulajdonképpen kilépett az elszigeteltségből, az ismeretlenségből, és néhány évtized alatt ugye tudjuk, hogy az egész római birodalomban elterjedt. Gyülekezetek jöttek létre mindenfelé, és tulajdonképpen megvalósult az apostolok cselekedeteinek, ugye az első fejezet 8. verse, hogy lesztek nékem tanúim, ugye úgy Judeában, mint Samáriában, és a föld végső határáig kellett terjeszteniük. De másrészt azt is láthatjuk ebből a szakaszból, hogy Isten terveit emberi eszközökkel nem lehet megakadályozni. Ez ugye a cél az volt, hogy elszigetelni őket és megállítani, de éppen az ellenkezőjét érték el, tulajdonképpen így terjedt el az evangélium. Hogyha ezt nem hozzák ezeket az üldözésre vonatkozó rendelkezéseket, akkor nem terjedt volna, akkor ott maradtak volna továbbra is. De mivel ugye ilyen kíméletlenül üldözték őket, kénytelenek voltak elhagyni Jeruzsálemet és szétvinni mindenhova az evangéliumot. És tulajdonképpen ugye így valósult meg az Úr Jézus nagy misszió parancsa, hogy elmenvén szélesse világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. És akkor olvassuk tovább a 8. fejezetet, az 5. verset olvassuk el, és Fülöp lemenvén Samária városába prédikálta nékik a Krisztust. Ugye akkor itt az a következő információnk, hogy ez a Fülöp lement Samáriába. Most ugye először azt kell tisztáznunk, ki Fülöp, mert ugye volt egy Fülöp a tanítványok között is, ugye egy apostol, és de ez nem ő, hanem az apostolok történeteinek a könyvének a 6. fejezetében olvasunk arról, hogy 7 diakónust választottak Jeruzsálemben, és az egyik diakónus volt tulajdonképpen ez a Fülöp, aki evangélista volt. Még annyit megtudunk róla a 8. fejezet végén, hogy ő Cézáreában lakott, egyébként odavalósi volt, és hogy volt 4 proféta lánya is. Tehát ez a Fülöp, aki evangélista volt, ő volt az, aki elment Samáriába, és ott hirdette a Krisztust. Ugye Samáriáról tudjuk, hogy egy vegyülékes lakosságú és a zsidók által mélyen megvetett tartomány volt, és ugye azt is tudjuk, hogy annak idején itt hirdette az Úr Jézus, illetve itt beszélt a samáriai asszonynál, ugye nevezetes beszélgetés ott a Jákob kutyánál. Tehát ő hirdette itt tulajdonképpen először az evangéliumot. Ugye Samáriát a zsidók egyébként annyira megvetették, hogy amikor ugye magunk elé tudjuk képzelni a térképet, hogy amikor Júdeából, Galileába kellett nekik menniük, akkor ők nem a rövid utat választották, hogy Samárián keresztül, hanem átkeltek előbb a Jordánon, kihagyták ugye Samáriát, a Jordán másik oldalán, és amikor elérték Galileát, akkor visszamentek, és úgy mentek Galileába. Tehát annyira nem mertek tisztátalanná válni, hogy azzal, hogy átmennek ezen a tartományon, hogy így közlekedtek. Pedig hát tudjuk, hogy amikor gyalog mentek, vagy hát Szamárháton, hát ezért akkor minden kilométer számított. Ugye amikor a samáriaiak elfogadták az Úr Jézus nyomán, akkor ők mondták, hogy tudjuk, hogy bizonyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Tehát ők elfogadták. Hát ide érkezhet meg Fülöp, ahol ugye hát a vetés munkáját maga az Úr Jézus készítette, és most akkor olvassuk el a 6. verstől a 25-ig, hogy hogyan ment Fülöpnek az evangélium hirdetéseit Samáriában. Milyen helyzettel találta magát szembe. Akkor tehát a 6. verstől így olvasom. A sokasság pedig egy szívvel lélekkel figyelt azokra, amiket Fülöp mondott, halván és látván a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek, sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult. És nőn nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván. Kire minnyájan figyeltek, kicsintől a nagyig, mondván, ez az Istennek a ma nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Fülöpnek, ki az Isten országára és Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek mind a férfiak, mind az asszonyok. És Simon maga is hűn megkeresztelkedvén Fülöppel tartott, és látván, hogy a jelek és a nagy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodott. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost, akik amikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk vették, és vettek szent lelket, mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézreeltétele által adatik a szent lélek, megkínálta őket pénzzel, mondván. Adjátok nekem ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter mondta néki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen neked részed sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolata. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokság kötelékében leledszel. Felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek tiért, én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, rám ne jöjjön. Azok annak okáért, minek utána bizonyságot tettek és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a szamaritánusoknak sok falujában prédikálták az evangéliumot. Eddig tart ugye ez a történet. Ugye két szereplője van tulajdonképpen. Itt ugye Fülöpnek és ennek a Simon nevű varázslónak. Akkor most nézzük meg először Fülöpnek a magatartását. Ugye az apostolok cselekedeteinek előrébb lévő fejezeteiben már olvashatunk néhány prédikációról. Ugye Péter apostol prédikációjáról, vagy István prédikációjáról, és valóban mindegyik a Krisztus prédikálta, és az Isten országáról szóltak ezek a ige hirdetések. Tehát az emberekre, illetve tulajdonképpen még annyit, hogy Fülöp is ugyanezt tette. Tehát ő is, ugye azt olvassuk, hogy a Krisztus prédikálta. És az emberekre ez olyan hatással volt, ugye itt azt olvassuk a 6. versben, hogy a sokasság egy szívvel, egy lélekkel figyelt azokra, amiket Fülöp mondott. Tehát Samária nyitott szívű lakói örömmel fogadták az evangélium üzenetét, és a hirdetőjét is, magát Fülöpöt. És azt is látták tulajdonképpen itt a samáriaiak, hogy nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem a testi nyomorúságokon is segített. Ugye olvastuk, hogy a gutaütöttet, a betegeket sorra gyógyította, és ez tényleg nagy jelnek tekintették, és csodálatos gyógyulások kísérték az evangélium hirdetését. Ugye így olvassuk, hogy és lett nagy öröm abban a városban Fülöp prédikálása nyomán. Tehát a samáriak elfogadták Isten szavát, és a hitük jeleként megkeresztelkedtek. Ugye azt olvastuk, hogy nem csak a férfiak, asszonyok is. És most nézzük meg, hogy milyen volt a másik szereplő. Mert ugye ezt vele párhuzamosan írja le itt ez az ige szakasz. Ugye azt olvassuk Simonról, hogy ő már jóval Fülöp odaérkezése előtt elámította a várost a tudományával. Hát milyen tudománya volt Simonnak? Ugye ördögi tudománya, varázsló, ugye Simon mágus varázsló volt. Hát miből állt ez a varázslás? Ugye jövendőmondás, mágia, ilyesmikből, és az emberek úgy ítélték meg, nyilván, hogy valamit azért produkált ő ott, mert az emberek úgy ítélték meg, hogy Isten erejével teszi ezeket. És hát közben tudjuk, hogy ez méreggel etett a samáriák fogékony lelkét, és Fülöp ide érkezik, és akkor mit csinál ez a Simon? Ő is hallgatja Fülöp ige hirdetését, és bizonyos mértékig a hatása alá is kerül, hiszen azt olvassuk, hogy ugye mivel ilyen csodák történtek, csodálatos gyógyulások, hogy ez a Simon mágus rájött, hogy az ő tudománya ehhez képest semmi. Tehát itt valami nagyobb dologra van szó, mint amit ő eddig tett. Az övé az csak silány utánzat, ami itt Fülöp által történt, és ő is megkeresztelkedik a város lakóival, ő is megkeresztelkedik, sőt, tulajdonképpen Fülöp mellett marad, mintha el akarná lesni a mesterségének ezt a tudományt, és most meg őt ejtették ámulatba, ugye azok a csodák is, erről megnyilvánulások, amik az evangélium hirdetést kísérték. De hát mit látunk ugyanakkor az egész történetből, hogy a tiszta evangéliumot hiába hallgatta végig, az tulajdonképpen nem hozott nála változást. Ő ugyanaz maradt, aki korábban volt. Ugye ez főleg akkor derül ki számunkra egyértelműen, amikor Fülöp hívására Péter és János apostol megjelennek Samáriában, és ugye ide érkeznek ők is, és imádkozásuk és kézrátételük nyomán ugye veszik a Szentlélek ajándékát azok, akik megkeresztelkedtek. Hogyan reagál erre Simon? Mit tesz, ugye? Ő üzleti vállalkozást lát ebben a dologban, és úgy akar eljutni a csodatételhez, ő is, meg a Szentlélek adásához, hogy pénzt kínál érte. Pénzen akarja megvenni azt, amit csak bűnbánat útján lehet elérni. nem értettem meg tehát az evangélium lényegét. Ugye Péter természetesen nagyon határozottan elutasítja, és azt mondja itt a 20. versben, hogy a te pénzed veled együtt vesszen el, mert azt gondoltad, hogy az Isten ajándéka pénzen megvehető. Csak közbevetőleg zárójelbe jegyzem meg, hogy a középkori egyházban ezt Szimónia néven emlegették azt a gyakorlatot, pontosan Simon nevéből Szimóniának nevezték azt a gyakorlatot, amikor pénzen vették meg az egyházi rangokat, méltóságokat, vagy megvesztegetéssel szerezték meg. Tehát Szimónia volt az, amikor pénzért lehetett ugye ilyesmit venni. Tehát Péter fedése kemény volt, de még számomra igen tanulságos az ebből, hogy még ebben a helyzetben sem szállta el előle a megtérés útját. Ugye, mert azt mondta, hogy térj meg ezen gonoszságodból, és kérjed az Isten, talán megbocsáttatik néked. Tehát még ebben a helyzetben is mondott le róla, hanem még a megtérés lehetőségét nyitva hagyta előtte. De ezek a szavak sem érték el Simon szívét sajnos, ugye, mert ugye mit felel erre? Könyörögjetek, ti érettem az Úrnak, hogy semmi azokból rám ne jöjjön. Ugye ezt a kérését már az apostolok válasz nélkül hagyták, mert erre már nem tudtak mit mondani, hiszen ebből kitűnik, hogy nem azon aggódott, hogy az ő szíve nem igaz Isten előtt, de hogy azon aggódott, hanem csupán a büntetőítéletet akarta elkerülni, és azt akarta biztosítani, hogy mindezek ne jöjjenek rá, amit ugye Péter mondott. Na most, ha két embernek a magatartását végig gondoljuk és látjuk, milyen tanulságokat tudunk levonni ebből arra vonatkozóan, hogy tudjuk megkülönböztetni mi is az igaz és a hamis tanítást. Ezen ugye azért is érdemes gondolkozni, mert a nagy evangélium hirdetéseket, vagy nagy evangélium hirdetések idején, amikor az Isten igéje igazán tisztán megszólal, akkor Sátán által indított emberek sem tétlenkednek. Mindig megjelenik valami ehhez hasonló, és ugye az utolsó nagy evangélium hirdetést is biztosak lehetünk benne, hogy hasonló jelenségek fogják kísérni. Ugye az Úr Jézus erre fel is hívta egyébként a nagy apokaliptikus beszédében a figyelmünket, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy ha lehet, a választottakat is elhitessék. Tehát ugye a csodák és a jelek lesznek mind a két oldalon. Ugye, mert az a kérdés számunkra, hogy amikor az igaz és a hamis keveredik, hogyan tudjuk megkülönböztetni az igazat a hamistól? Mert általában így szokott lenni, ugye, hogy nem tisztán hamis, meg tisztán, hanem úgy keveredik. Hát én néhány gondolatot emelek csak ki, de hát nyilván mindegyünk más lát meg egy történetből. Itt ebben a történetben tulajdonképpen azt meg tudjuk állapítani, hogy Samáriának ismerjük ugye az előzményeket, hogy ezek a nem túl képzett lakói is meg tudták állapítani azt, hogy Fülöpnek és az általa Szentlélek munkáját sokkal nagyobb erő kísérte, mint Simon mágusnak az ördögi munkáját. Tehát a Szentlélek sokkal nagyobb csodákat és kézzelfogható bizonyítékát adta, mint Simon mágusnak a tevékenysége. De tulajdonképpen előfordulhat majd olyan helyzet, amikor ez nem ennyire egyértelmű, ilyen világosan szétválasztható. Erre az Úr Jézus elmondott egy próbát a János evangéliuma 7. fejezetének a 18. versében, az így hangzik, Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. Tehát aki a maga dicsőségét keresi, az magától szól, ugye ezt mondja az ige. Tehát vagyis az önfelmagasztalás lelkülete az elárulja, hogy kitől van. Fülöp, egyébként ugye itt ebben az egész történetben azt látjuk, hogy magáról, saját magáról egy szót se szólt. Ő a Krisztust prédikálta. Mit tett ezzel szemben Simon? Ugye azt olvastuk róla, hogy magát valami nagynak, fontos személynek állította be. És el is hitték ugye a lakók, hogy hát az Istennek ez a ma nagy ereje. Így gondoltak rá. Tehát ez lehet egy olyan próba, ami számunkra is, ami segít külön választani az igazat és a hamisat. De ugye az Úr Jézus még azt is mondta a hegyi beszédben, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ez meg a másik olyan fontos szempont, amit feltétlenül meg kell figyelnünk, hogy ugye, vagyis milyen a mindennapi életük. Milyen a mindennapi életük. Fülöpről azt olvastuk, hogy Cinszáreában lakott, és ott volt 4 proféta lánya. Hát akkor nyilván, hogy a családi élete is nagyon példás lehetett. Ezzel szemben Simonról elhoztam ezt a Ellen White-nak ezt a 7 perá kötetét, mert ehhez az ige szakaszhoz Ellen White fűz egy megjegyzést, és az egy rövid megjegyzést felolvasom nektek. Ez is nagyon tanulságos. Azt mondja Ellen White ehhez a részhez, hogy Pál és Péter sok éven át egymástól messze távol fáradoztak, mivel Pál hivatása az örömüzenetnek a pogányokhoz való eljutatása volt, Péter viszont leginkább a zsidókért fáradozott. Isten gondviselése folytán mind a ketten a világ fővárosában hordozták bizonyságtételüket, ugye Rómában. Itt ontották vérüket a szentek és vértanúk roppant aratásának magvetéseként. Pál második fogsága idején Pétert is elfogták, bebörtönözték. Buzgalma és eredményessége, hogy leleplezze a Simon varázsló cselszövéseit, és vereséget mérjen rá, különösen nem kívánatossá tették őt a hatóságok előtt. Simon azért követte Pétert Rómába, hogy ellenezze és akadályozza az örömüzenet munkáját. Néró hitt a varázslásban, és Simont párfogolta. Nagyon haragudott hát az apostolra, és elrendelte elfogatását. Nagyon érdekes ez a történet, ha meggondoljuk azt, hogy a samáriai evangélium hirdetés, tehát Fülöp odaérkezése, és itt Péter elfogatása között körbe eltelt 30 év. 30 év, ez elég hosszú idő, ugye? És azt látjuk, hogy hát ez a Simon mágus nem felejtett. Ez nem felejtett, és nem felejtette el, hogy ő még pénzen sem kapta meg azt, amit mások ingyen megkaptak. Úgy tűnik, hogy figyelte és követte Pétert, mert különben hogy értek volna ugyanabban az időben Rómában, tehát valószínűleg figyelte az ő mozgását, és követte. Rómában Péter is igyekezett tulajdonképpen, ugye azt olvassuk itt a Lájtnál, hogy leleplezze Simonnak a munkáját, hogy az emberek ne higgyenek neki, hisz ő egy ördögi tudomány gyakorol, és ne higgyenek neki. De nyilván ez a Simon mágus ugye érvényesítette a befolyását, vagy összeköttetéseit, és Nérónál ugye mint varázsló hát pozíciója volt, és ugye Néró végül is bebörtönöztette, és tudjuk a végét. mártír halált halt a szőtéveik ténykedése nyomán. Hát érdemes azért azon ennek kapcsán is elgondolkozni, hogy mi hogy tudjuk elviselni azt, ha miénktől valaki teljesen eltérő véleményt mond, vagy azzal találkozunk. Ugye épp a szombatiskolában beszélgettünk arról, hogy a Biblia körünkön vannak katolikus emberek is, akik örömmel hallgatják tulajdonképpen az Isten igéjét, de vannak olyan területek, amit nem tudnak elfogadni. Ugye egy alkalommal például kifejtették a 10 parancsolat, második parancsolata nyomán, hogy ők igen sajnálnak bennünket, hogy milyen csupasz falakat nézegetünk. Mert ugye a faragott képekről, még a képekről volt szó, és ők sajnálnak minket ezért, hogy mi ezt nézzük. Ugye sehol egy kép, sehol egy üvegablak, vagy nem tudom micsoda. De más egyebet sem tudnak elfogadni. Ugye minden alkalommal valami így előjön, bátor nem keressük ezeket a különbségeket szándékosan, de előjönnek a kérdések, hozzászólások kapcsán, ugye ilyen, mint a Mária kultusz, a szombatvasárnap kérdés, stb. Szóval mindig a halál kérdése, illetve a halottak állapota, azt is nagyon nehezen tudják megemészteni, és több ilyen kérdés van. Bátorítunk másokat is, testvérek közül, hogy gyertek, mert hát próbáljuk nekik elmondani a Biblia igazságát, de mindig hozzá tudjuk tenni, és ez a lényeges, hogy szabadságuk van mást gondolni. Szabadok. Tehát nincs az, hogy rá erőltessük valakire azt, hogy mi így gondoljuk, akkor ez így van. Tehát szabadságuk van mást gondolni. Nem tudom, hogy az emberi tulajdonság, hát talán nevezhetjük azt hiszem nyugodtan bosszúvágynak, ugye? Mikor valaki ezt nem bírja elviselni. Nem bírja elviselni, hogy merészel mást gondolni, mint én. Borzasztó nehéz, ugye itt a gyümölcsökről beszéltünk az előbb, tehát milyen gyümölcstermés az, mikor nem bírom elviselni, hogy valaki más gondol egy bizonyos kérdésről, függetlenül attól, hogy a Szentírás esetleg alátámasztja, vagy nem, de hogy merészel más gondolni. És hát sajnos vannak bosszúállások tulajdonképpen egészen az egyszerű ember életében is. Nyilván nem így, ahogy Simon Mágus tette. Ugye mondhatnánk idézőjelben, hogy ilyen elegáns megoldást választott, hogy hát tulajdonképpen a hatóságokhoz fordult, és azok elintézték, ugye, Péter apostolt, ugye, ahogy ő szerette volna. Az egyszerűbb emberek, amilyenek hát mi is vagyunk, ugye más eszközökhöz szoktak folyamodni. Ismertem valakit, aki feljelentett valakit az adóhatóságnál. Ugye egy vállalkozónál lehet valamit találni. Lett egy-két összhajszál, amire véget ért a vizsgálat, de lehet egyszerűbb módon is valakit, mit tudom én, befeketíteni, rosszat mondani róla, utanút félen. Ugye ez is egy a bosszúnak egyfajta változata, mert más csinál, más gondol, mint én, hát akkor nem helyes. Tehát nagyon érdekes ez, mert gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondta az Úr Jézus. Tehát nagyon lényeges, hogy milyen gyümölcseket termünk, mi magunk is, meg azok is, akiket hallgatunk, akik hirdetik az evangéliumot. Gondoljunk csak arra, ugye ez a történet is úgy fejeződik be, ez a 8. fejezet, hogy tehát Péter és János, miután bizonyságot tettek, hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a szamaritánusoknak sok falujában prédikálták az evangéliumot. Na most tudjuk Jánosról, korábbi életéből, hogy mit kért ő a szamaritánus falura? Tüzet, ugye? Tüzet kért, mert nem fogadták őket. Hát micsoda dolog, hogy őket nem fogadják. Na most ez a János. Ugye itt meg azt olvassuk, hogy útközben, míg mentek vissza Jeruzsálembe, nem hallgatott, hanem ugye a falukon, ahogy átmentek, hirdették az evangéliumot. Tehát milyen változáson tud átmenni egy ember, ugye, hogy abból a, mert Jánosban is ott volt ez a bosszú álló lelkület, ugye, hogy tisztáljon alá, egyszer nem fogadtak bennünket. Hát ő nem, ugye itt azt olvassuk, hogy hirdette az evangéliumot nekik. Hát ha van bennünk tényleg a meg nem értésnek, vagy a toleranciának, vagy a... Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a másiktól mindent el kell, de ha megmondjuk, és nem bevő rá a másik, akkor ne akarjuk ugye, a torkán lenyomni valami olyasmit, amire ő még nem nyitott, nem érett meg. Tehát nagyon szép példája ez a változásnak, amit itt János apostolnál látunk. Hát a jó Isten adja meg, hogyha van bennünk az ilyen bosszúállásnak, vagy haragnak, vagy felgerjedésnek bármi fajtája, hogy mi is tudjunk ugyanígy megszabadulni tőle, és legyünk olyanok, mint János apostol volt, ugye, akiről azt mondja az ige, hogy ő volt a szeretet a tanítvány, és a szeretet apostola. Hát adja meg a jó Isten, hogy ez a mi életünkben is így legyen. Amen.
Amen.